kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Egy meghívóban előttem Kolos atya 70. születésnapja. Hálaadó Szentmise december 12-én szombaton 18 órakor a Margit körúti Ferences plébánia templomban. Kolos atya csak egy van, de azért a vezeték nevét is elmondom. Hegedűs Kolos a beszélgető társam, a Magyarok nagyasszonya, Ferences rendtartomány korábbi provinciálisa, a Szentendrei gimnázium tanára és igazgatója volt sokáig, és hát jó 3 évtizeden keresztül vezető volt különböző beosztásokban a renden belül. Ugyanakkor olyan vezető volt, hogy mindig közkatona is maradt. Valahogy csapatjátékosként soha nem az jellemezte, hogy én tudom, mit kell csinálni, gyertek utánam, és ha igaza van, akkor mennek utána, hanem valahogy mindig csapatban gondolkodott, és megtudtam, hogy focizni is jól tudott Kolos atya, és lehet, hogy ott tanulta meg a csapatjátékot. Isten hozta Kolos atya, és boldog születésnapot kívánok!
Köszönöm szépen! Én is köszöntöm a hallgatókat ezen a nevezetes alkalomból kifolyólag. Valóban szeretem, és még most is szeretek futballozni. Érdekes volt most, hogy Norvégia-Magyarország mérkőzést itt Budapesten a Fradi stadionban játszották. A rádión hallgattam a szobámba, és egyszer csak felkiált a bemondó, hogy gól. És újjongva mondta ezt, én azon nyomban felugrottam, és a közösségi teremben rohantam át az ebédlőnkön keresztül, mert meg akartam látni, hogy milyen volt a gól. És a többiek nevettek rajtam, hova szaladsz, kiáltották felém. Mondom, sietek, mert gólt fogok látni. Méghozzá magyar gólt. És nagyon szép gól volt Priskin Tamásnak a gólja, ha jól emlékszem rá. És csodálatosan bement a jobb felső pipába. És ez örömmel és lelkesedéssel töltött el. Tehát focizni már nem szoktam, de a fociért lelkesedni, azt még most is tudok.
A fociért és Szent Ferenc rendjéért is tudsz lelkesedni.
Igen. Szent Ferenc rendjéért is lelkesedem. Talán viccesen mondtam az egyik hittanórán, hogy 2 választás volt előttem. Az egyik a Fradiba szegődöm el játszani, a másik pedig, hogy a ferencesek közé fogok belépni. És ez az utóbbi eset történt, Aladár atyának köszönhetően meglendítette, megmozgatta a fantáziámat, és döntésre kényszerített. Az esztergomi Ferences gimnáziumban végeztem a 4 évet, és az utolsó 4. évben osztálytitkár lévén én hívtam meg szalagavatóra az atyákat. És bementem az Aladár atyához is, aki hittan tanította számunkra 4. Ilyen korú lehetett, mint most én. És azon csodálkoztam mindig, hogy tud megfelelni nekünk, amikor mi ki akarjuk játszani, a kérdéseinkkel zavarba akarjuk hozni, de ő által ostromot, hogy így fejezzem magam ki, és mindig meg tudott felelni úgy, hogy lefegyverzett bennünket, és pozitív hozzáállást váltott ki belőlünk az ő nyilatkozata. Mi is történt, mit mondott ő? Bemegyek és elmondom a mondókámat, hogy a szalagavatóra meghívom az osztálynak a nevében. És erre fel valamit mosogatott a kagylójában, és hirtelen megfordult, felén fordult, és azt mondja, Na és mi leszel te, gyerek? Tulajdonképpen mi akarsz te lenni? És erre fel elgondolkoztam egy pillanatra, de csak azért, hogy megfogalmazzam magamban a választ. Szívesen maradnék itt, mondom én neki. Hát éppen jókor mondod ezt, mert jön hozzánk a provinciális, a Váradi Béla atya volt akkor a provinciális, és már is megyek hozzá, és bejelentem a te érkezésedet, és az elgondolásodat a jövődet illetően. És valóban meg is érkezett másnap a provinciális atya, és az Aladár atya ment hozzá, és jelezte, van itten a negyedik ába egy Hegedűs János nevezetű fiú, aki a ferences rendbe szeretne belépni. De hát nem én vagyok a provinciális, ezért hozom el hozzád, mondta neki, hogy döntsd el, de én ajánlom. És erre tulajdonképpen be is hívott magához a provinciális atya, és rögtön azt kérdezte tőlem, való igaz az, amit az Aladár atya mondott? Mondom, nem tudom, mit mondott, de ha azt mondta, hogy ferences rendbe szeretnék belépni, akkor igazat mondott. Valóban oda akarok belépni.
Egy különleges osztályba jártál, azt hiszem 64-ben érettségiztél, Kolos atya. 10 is papok lettetek abból az osztályból. Ezek szerint te elég későn döntöttél, hogy beállsz barátnak a Szalagavató tájékán, merted kimondani. Így van?
Való igaz. Az a döntés, hogy ferences leszek, ez később fogalmazódott meg bennem. Mert az előző években volt bennem valami ellenállás, volt bennem kritika a ferences barátoknak a viselkedésén, és nehezen tudtam rávenni magamat arra, hogy ezektől a megfontolásoktól szabaddá váltan tudjak végül is dönteni. És csodálkozom magamon és azon az akkori döntésemen, hogy én, bár kritizáltam őket, a döntéseiket, az életvitelüket, a meggondolásukat, elvárásaikat, stb. Mindent kritizáltam, és mégis egyszer csak eljutottam arra a pontra, amikor elült a vihar, és minden csendbe borult, és én szabadon, önként döntöttem, hogy belépek a ferences rendbe.
Amikor mentél a rendbe, elég szegény sorsú családból indultál, nem volt öltönyöd, és volt egy, a te megfogalmazásod szerint egy szalajtott barát, aki nem hordhatta ferences habitusát, de őrizte, és ezt a habitust odaadta neked, és ebből született az első öltönyöd. Tehát valamilyen módon azért a Jóisten ilyen eszközökkel egyengette az utadat, hogy a ferences barna csuhának a színe ne legyen ismeretlen számodra.
Való igaz, Szabó Imre, Páter Dávid. Dávid atya volt az, akivel szoros kapcsolatban voltam. Ő volt a káplán Markazon, abban a faluban, ahol az általános iskolának 6 osztályát végeztem, és mi is volt az, amivel ő vonzott engem. Mindig arra kért meg, hogy minisztráljak neki, amikor ő misézik. És azt az érzést nem tudom jól elmondani és kifejezni, ami velem történt. Egyre vonzóbb lett számomra az oltár. Érdekes. Azt hiszem, a hallgatók is voltak már ehhez hasonló helyzetben, amikor én lent állok a földszinten, a padlózaton, és 3 lépcső vezet fel az oltárnak az asztalához. A helyzet nem változik, én egészen a mise végéig ott állok, vagy térdelek, attól függően, hogy mit kívánt meg a Szentmisének a cselekménye, de lélekben közelebb kerültem az oltárhoz, 8. koromra, És ez bámulatos volt a számomra. Meglepődtem. Itt vagyok lent, és mégis közelebb kerültem az oltárhoz. Nem fizikai távolságban, hanem lélekben.
Avval a szándékkal érkeztél a Ferences gimnáziumba, Esztergomba 1960-ban, hogy egri egyházmegyés világi papnak készülsz, és a szalagavatóra meghoztad a módosított döntést, hogy Szent Ferenc rendjében fogom az oltárt most már közelebbről szolgálni.
Igen, valóban ezt a döntést hoztam meg, bár éppen a feltett kérdésből következik az, hogy nem volt ismeretlen számomra a Jóistennek a szolgálata. Ez a gondolat ott motoszkált a fejemben, de mivel én egyházmegyés papokat láttam magam körül, és az ő életvitelük, az rányomta a bélyegét az én életemre is, elhatározásomra is. És hogy mennyire közel voltam ahhoz, hogy az egri egyházmegyé, főegyházmegyének legyek a jelöltje, kispap jelöltje, ez abból is következett, hogy minden egyes ünnep alkalmával bármire kért meg a Dávid atya és a Tasi Ferenc apát, plébános úr.
Markazom még.
Általános iskolás koromban mindent vállaltam, és mindenbe beleéltem magamat, amennyire csak tudtam. Élveztem, hogy valamit tehetek az Isten országáért, magáért, a Jóistenért. És hogy elfogadja a Jóisten azt a szolgálatot, amit én nyújtani tudok.
Kolos atya, végül is mi volt az a motívum, ami miatt úgy döntöttél, hogy inkább csapatjátékos leszel, vagyis beállsz Ferences barátnak, és nem pedig egyházmegyés papként egyedül, vagy esetleg egy káplánként, egy plébános mellett, vagy később egy plébánosként egy káplán mellett valamely magyarországi faluban, vagy nagyobb településen működsz. Biztos végig gondoltad ezt. Mi volt, ami vonzott a kritizált ferencesek életében végül is?
Nagyon érdekes és egyszerű dolog az ő örvendező életmódjuk. Lehetséges, hogy nem volt mindig ragyogó döntés az, amit meghoztak, de egy valami biztos volt. Ha szenvedtek is, ha nehézségek is voltak az életükben, mindig vidámak voltak. És ez úgy látszik, hogy engem elgondolkoztatott. Jó nekem egy olyan támasz, ahol a közösség vidám tud lenni a nehézségek ellenére is. És maga a közösségi lét, ez volt az, ami engem megfogott, és valószínűleg a szívemnek a legmélyén ráéreztem arra, hogy lesznek pillanatok, lesznek időszakok, amikor szükségem lesz az emberi támaszra, segítségre is, hogy megmaradjak amellett, a döntés mellett, amit én a Jóistennek szántam.
Beszélgettem néhány osztálytársaddal, köztük olyannal, aki ferences szeretett volna lenni, de a szülei nem engedték, azt mondták, és 64-ben valószínűleg ennek realitása is volt, hogy világi papra mindig szükség lesz, de a kommunisták egy tolvonással bezáradhatják a két ferences gimnáziumot, és megint szélne keresztik a barátokat. Benne volt-e ez a levegőbe? Kockáztatott-e az ember, vagy ezzel te nem foglalkoztál, és a családod se?
Főleg édesapám elgondolkodott azon, amikor én arról beszéltem, hogy ferences szeretnék lenni, olyan, mint a Dávid atya. És akkor édesapám megkérdezte, te is szalasztott barát akarsz lenni?
Igen, mert Dávid atya azok közé, a ferencesek közé tartozott, aki 1950-ben a rendek feloszlatás után nem fért be a keretbe, vagyis a két gimnázium tanári karához nem tudott csatlakozni, több százan voltak ilyenek.
Igen, tehát te is szalasztott barát akarsz lenni? Erre én édesapámnak nagyon ellentmondani nem lehetett neki, mert olyan volt a természete. Nagyon érdekes volt, elgondolkodott. Nem csapott le rám, mint a légyfogóval szokott csapkodni a gerenda oldalán ülő légyre. De amikor benn voltam, és a gimnázium végén elhatároztam, hogy most már tényleg ki kell mondanom azt, hogy mi akarok lenni, akkor fogta magát, és Markazról a fájós lábával, a bal lábbal nem hajlott, sántított és bottal járt. Feljött Esztergomba, vonatra jött, feljött Esztergomba, és a György atyához ment be, aki akkor prefektusunk volt a 4. A-osztályban. Én kint a folyosón járkáltam, és tördeltem a kezemet, hogy vajon mi lesz a döntés, hogy jön ki édesapám. És akkor, amikor befejeződött a általam hosszúnak tartott beszélgetés, akkor kijön a György atyától, és azt mondja, jó van, fiam, tedd, amit akarsz.
Neil Obstatot kaptál.
Ez így van.
Kolos atya, ferences pályafustásod során, hogyha lehet ezt mondani, ferences szolgálatod során voltál tanár, voltál igazgató, voltál provinciális, voltál templomigazgató, házfőnök. Mi az, ami nem voltál? És mi az, ami a legtöbb örömöt okozta, és mi volt az, ami a legnehezebb volt, ha most visszagondolsz?
Hát elgondolkodván, és magam előtt tartván ezt a meghívó lapot.
Ami egy montázs, ami van rajta montázs, 6 fénykép, vagy 7 fénykép.
7 fénykép van rajta, és ezek a fényképek egy-egy cselekedetemet, életem egy-egy cselekedetét mutatják. És valóban nehéz volt a provinciálisság.
A rendszerváltozás idején voltál provinciális.
Akkor, ki kellett 94-ig.
Ki kellett találnod, hogy hogyan tovább, mert a szabadság nem csupán a lehetőségek, hanem a feladatok tömegét is hozta, és olyan utakon kellett elindulnotok, amely járatlan volt, ismeretlen volt.
Igen. Való igaz, ilyesmi forgott a fejembe, és egy sajátos érzés töltött el és hatott át. És pedig az Istennek az akarata nem tisztán, sterilen jelentkezik az ember életében, hanem a valóságban elrejtve. És akkor ez a valóság az volt, hogy a szerzetes rendeket feloszlatták 1950-ben, és 1988-tól kezdve már jelentkezett az a szempont, hogy az egyháznak, az Isten szolgálatának igent kell tudni mondani. De milyen körülmények között? emlékszem, arra törekedtem, hogy amit a rendnek örökségképpen meghagyott a Jóisten, hogy abból én átgondolva, hogy mire tudjuk azt használni, mire tudunk ebből következtetni. Ez mind-mind nehézséget, erőfeszítést, áldozatot kívánt. És meg kell mondanom azt, hogy voltak éjszakáim, amikor beleizzadtam. Mert nem tudtam, hogy hogyan is lehet visszatérni. Hát eddig két gimnáziumot tartott fenn a rend, és vajon mit kíván az Isten? Ezt növeljük, ezt bontakoztassuk, vagy pedig a lelkipásztori életre, az evangélium hirdetésére szenteljük teljes egészében magunkat.
Keserves, nehéz, de gyönyörű időszak volt ez. Hát, hogy csak arra gondolunk, hogy a ferencesek hány helyen jelen voltak az országban 1950 előtt, kegyhelyek, plébániák, kolostorok. Eljött az a pillanat, hogy vissza lehetett kapni helyeket. De mit vállaljunk el? Hova menjünk? Mennyien vagyunk? Az iskolákban is maradjanak emberek, menjenek lelkipásztorkodni is a szerzetesek. Azt hiszem, hogy a lehetetlent kellett lehetségessé tenni akkor, ami tényleg álmatlan éjszakák és komoly fejtörések és nem kevés imádság árán születhetett csak meg.
Csodálkoztam azon, hogy azok, akik tanárként működtek egyik vagy másik gimnáziumunkban, azok lelkesen vállalkoztak például lelki gyakorlatok tartására a tanárság mellett. Szívesen mennek kisegíteni, vasárnaponként elmenni olyan faluba, ahol a pap nagyon le volt foglalva, és több szentmisét kellett volna neki megtartania, ha már abból egyet elvállal egy kisegítő, ferences barát, akkor nagy nyereséget könyvelhetett el magának. A hívek pedig érdekes volt, mert új hang volt a ferenceseknek a megjelenése révén, a templomban elhangzott prédikáció, vagy a lelki gyakorlatnak a tartalma.
Nyilván értették a fiatalok a gyermekek nyelvét.
Valószínűleg ahhoz igyekeztünk magunkat igazítani, hogy nézzem magam előtt a hívő közösséget, akik ott vannak a templomban, és akik akkor megtöltötték a templomot, és a gyerekek felé ugyancsak megnyílni teljes egészében, és kérdéseket föltenni nekik.
Te személy szerint is nagyon megértetted magad a legkisebbekkel is. Legendás, az óvodások körében tartott, évtizedeken át vezetett vasárnapi szentmiséid Pasaréten, de az egész a közelmúltig a Tövis utcai templomban, fönn a Rózsadombon a legkedvesebb közeged a kicsi gyerekek voltak. Ennyi felelősségteljes beosztással, ekkora tapasztalattal miért érezted, hogy a legkisebbekhez nagyon sok közöd van, leginkább közöttük érezted lelkipásztorként az oltárnál jól magad?
Nézem ezt a mondást, és a jobb felső sarokba, a Szentendrei Ferences gimnáziumnak a kápolnájában, ott sorakoznak mögöttem az óvodások. Látni belőlük vagy 10-12, de hát az egészet nem tudta befogni a fényképezőgéppel az illető fotós, és minden vasárnap délután mentem ki hozzájuk, és a többnyire 75 óvodásnak a jelenlétében bemutattam előttük azt, hogy mit jelent a Jóistennek szolgálni. Lehetett látni rajtuk, hogy lelkesednek. Lelkesednek, örülnek, amikor énekelünk, örülnek, amikor imádkozunk együtt, és én vezetem őket, és öröm volt látni, ahogyan jelentkeznek egy-egy feltett kérdésre, adván a választ, a gyerekek tehát lelkesednek, és ez a lelkesedés a Jóistennek szólt. Miben mutatkozott meg az, hogy ők a Jóistennek akarnak szolgálni? A lelkesedésükben, az odaadásukban. A lelkesedésben adták oda magukat. És amikor én segítettem neki kimondani azt, ami rejtve megvolt a szívükben, akkor örültek, ugrándoztak, táncra perdültek, énekeltek, és amikor keresztet rajzoltam a homlokukra, akkor mindegyik jött előre, érdekes, nem tették össze a kezüket, hanem lóbázták a két oldalukon maguk mellett a kezüket, és úgy várták a kis keresztet a homlokukra, hogy rárajzoljam.
Tehát nem csak Pasaréten, nem csak a Tövis utcában, hanem Szentendrén is óvodás mise része volt a munkásságodnak.
Miért gondoltam én azt, hogy ilyen kicsi korban már el lehet kezdeni a velük való foglalkozást, kvázi hitoktatást végezni közökben? Azért gondoltam, mert a boldogságos szűzanyánál a fogantatásának a pillanatától kezdve az Isten akarata érvényesült.
Szeplőtelen fogantatás ünnepén beszélünk éppen.
Ezen csodálkozom is, elcsodálkozom, hogy a Jóisten milyen korán kezdte a fogantatásnak a pillanatától, és hogy megtudjuk, hogy egyik másik gyereknek a Jóisten hogyan jelentkezett az életükben. Ez nagyon fontos volt, és én is meg akartam tudni, és segíteni akartam nekik abban, hogy ők is rádöbbenjenek arra, hogy a Jóisten gondol velük.
És viszont láttál óvodásaid közül később a Szentendrei vagy az Esztergomi gimnáziumban gyermekeket, akik esetleg immár testvéreid a rendben.
Voltak olyanok, igen, és ezek most szolgálnak egyházmegyés papokként, és szolgálnak szerzetesekként. Például nagyon érdekes, hogy nem mindig az dönt, hogy én mit és hogyan foglalkoztam velük, hogy mit tettem velük és hogyan foglalkoztam velük. Nem ez számít. Az Isten akarata nem csak rajtam keresztül érvényesül.
Szent Ferenc és a ferences szentek nyilván fontos fogodzópontjai, támaszai, példaképei az életednek, de van nem ferencesek között is kedves szented, és úgy hallottam, hogy különösen is vonzottál, vonzódsz Mórusz Szent Tamáshoz, aki a politikusok védőszentje, második János Pál pápa tette azzá. Vajon ő tőle mit tanultál, illetve miért kerültél vele közelebbi kapcsolatba?
Valahogy úgy éreztem, hogy Mórusz Szent Tamásnak a kora és a mi korunk, a gimnazista korom és az azt követő korok hasonlítanak egymásra. Nem volt mindig egyszerű az iskolában vállalni azt a gyerekeknek a körében, az osztálytársaimnak a körében, és a tanórát tartó tanárnak a szeme füle hallatára és a szeme láttára megvallani azt, hogy igen, én minisztrálok vasárnap. Mert számon kérték, hogy ki volt vasárnap szentmisén, és ki hogyan, milyen szerepet vállaltottam. És én akkor ezt megvallottam, hogy én minisztrálok. És amikor befejeződött az iskola, én rohantam a Dávid atyához, és sakkoztunk, és mindezt akkor tettük, amikor a matematika példát megoldottuk. Élveztem azt, hogy ő fogja magát, és lehajlik egy gyereknek a szintjére, és érthetően és vonzóan bemutatja azt a helyzetet, bemutatja azt az életállapotot, ahogyan a felnőtt közel tud kerülni a gyermeknek az észjárásához.
Kolos atya, miért lettél Kolos? Van-e Szent Kolos? Ki a védőszented? János a keresztneved, de a rendben Kolos lettél. Saját választásod volt ez, vagy a rend javasolta?
A rend javasolta, mégpedig azért, mert az 1950-es években Luptovics Kolos volt a provinciának, a rendtartománynak a tartományfőnöke, és az ő idejében döntött a rend az mellett, hogy elvállalja a tanítást. Annak ellenére mondta ezt, és vállalta, hogy nem volt gimnáziumi, középiskolai tanárunk. Tehát a Gottfried atyától, aki nagyon becsülte a Luptovics Kolos atyát, és különösen az ő bátorságát, hogy amellett döntöttek, hogy elvállalják a két gimnáziumnak a vezetését. Azt mondta, hogy kedves Jancsi, mert így nevezett, amikor a civil nevemen, keresztnevemen szólított, kedves Jancsi, maga pedig a Kolos nevet fogja kapni. Lehet, hogy életemben akkor hallottam először a Kolos nevet, és megkaptam a 50-es években provinciális, Kolos provinciális atyának, főatyának a nevét örökségképpen.
Végül is ebben egy profécia is megszülethetett, hogy látták benned képességeid a rend életében még hasonló szerepet kell, hogy betöltsenek.
Hát ezt nem tudom, mert erről nem nyilatkoztak. De azt tudom, hogy először kerültem kapcsolatba ezzel a névvel, és elkezdtem keresgélni, hogy ki volt az a Szent Kolos, akinek én a pártfogását élvezem, mostantól fogva. És hát kiderült, hogy a 6. században volt egy Galliában élő Szent Kolos püspök, aki az evangélium hirdetésében a királynak az akaratával konfrontálódva próbálta szolgálni az Istennek az akaratát.
Tehát egy Mórusz Tamás II, vagy Mórusz Tamás a második Kolos.
Valóban így van. Talán azt lehet mondani, hogy a második Kolos volt Mórusz Tamás. És meg kell mondanom, hogy amikor Mórusz Tamásnak az élettörténetét olvastam, fantasztikus módon talán jobban belelkesedtem, mint a focipályán. És Robert Bolcknak, Kinek se nap se szél című színdarabját olvasva, nagyon-nagyon elgondolkoztam és elcsodálkoztam azon, hogy milyen sors vár rám, vajon mit kell majd nekem tennem. Biztos, hogy más körülmények között vagyunk, de én is megharcoltam a magam harcát. Amikor a Szentendrei Ferences Gimnázium számára 3 tantermet és 1 tornatermet kértünk, hogy építhessünk, nem az államnak a pénzén, hanem a magunk által összegyűjtött pénzből, tehát a saját pénzünkből.
De hát az egyházi hivatal engedélye kellett ehhez, kirincselni kellett, kérencselni kellett, nyaggatni kellett őket nagy diplomáciai érzékkel, gondolom, és sok alázat kellett hozzá, mert kíméletlenek voltak olykor.
Hát meg kell mondanom, hogy itt ezen a montázson van egy kockakép, ahol az igazgató átnyújtja nekem a fokost, ballagás alkalmával és a tarisznyát. Vizatyáról van szó, aki akkor igazgató volt. Szegény, 8 alkalommal, már nem is tudom pontosan, nem emlékszem rá, hogy hány alkalommal, írt levelet, és kérte, kilincselt, és kérte azt, hogy 2 méterrel megnagyobbíthassa a fizika előadónak a termét. És úgy halt meg, hogy nem kapta meg. Ráment az egész igazgatósága, és nem kapta meg ezt az engedélyt. És én most kell nagyon figyelni, mert ez engem most gondolkoztatott el, hol folytattam én? Ott, ahol ő abba hagyta. Az irattárban kikerestem az általa megírt leveleket, és átolvastam. És amikor ezt átolvastam, akkor egyszer csak megvilágosodott előttem az, hogy nekem mit kell tennem. Fel kell vállalni azt, hogy a Szentendrei Ferences Gimnázium újjászülessék. És az Államegyházügyi Hivatalnak az egyik vezetője, Bugár Péter, amikor bevittem hozzá a fénymásolatokat, hogy tessék megnézni, ennyiszer folyamodtunk ebben a témában önökhöz, és nem kaptunk még mind a mai napig választ. Erre átvette a leveleket, átvette a másolatokat, és azt a sokszor hallott mondatot idézte, és mondta ki újra, folyamatba helyezzük. Ez a folyamatba helyezés viszont azt jelentette, hogy előtte ki kellett mennie a pártnak megbízásából Moszkvába, és ott tovább kellett tanulnia, és doktorátust szereznie. És utána, amikor hazajön, akkor végre, fél évre rá, 1981 tavaszán megkapta az iskola az általa írt levelet, általa küldött levelet, amiben az volt, hogy hozzájárulnak a tornaterem és a 3 tanteremnek a felépítéséhez, valamint a salakból, téglából álló gimnáziumi falaknak a megerősítéséhez. És erre átvillant, az Ányos atyával beszélgettünk, éppen vizsgálgattuk ezt a levelet, és ennek a tartalmát, átvillant az agyamon, hát mi más ez, mint hogy egy új gimnáziumot építhetünk. És nem volt pénzünk, szegénységből kellett megépíteni a gimnáziumot. És erre fogtam magamat, és az akkori provinciálisnak, a Pintér Ernő atyának a megbízásából kimentem Hollandiába, és az ottani ferences, 2 ferences atyának a támogatásával és segítségével bejártuk azokat az egyházi intézményeket, ahol a tanítással foglalkoztak, és koldultunk.
Nem idegen ez a ferences baráttól.
Való igaz, de meg kell próbálni, és utána rádöbben az ember arra, hogy ez nem egyszerű, egy végtelenül nagy alázatot kíván, mert valamire vállalkozni csak úgy tud az ember, hogy elvállalja a lemondásokat, áldozatokat kívánó feladatot.
Thank you. things that I feel spin around me like a wheel through the night till the day. Oh, just tell me that you'll stay. And the sights that we'll see will live within our memory like a book or a song that will last forever on. The sensation of our touch will truly mean so much and will linger like a dream and flow through us like a stream, never to return to the time when we yearn to be close to the fire. We are living the desire, desire, desire.
Kolozs atya, az előd provinciális Luptovics Kolozs olyanra vállalkozott, és bátornak nevezted ezért, hogy belevágott olyan kezdeményezésbe, amelybe nem volt nagy tapasztalata a rendtartományotoknak, sőt, nem voltak tanáraitok, de a rend fönnmaradásáért belefogott tanítórendé vált a kapisztrán rendtartomány. Voltak mások, akik ugyanezt a tettet nem bátorságnak, hanem kollaboránságnak gondolták akkor, az idő őt igazolta. Ez a kettősség a mérlegelésben mindig ott kellett, hogy legyen, hogy mi a cél, és ahhoz milyen eszközt kell elvállalni olykor megaláztatások, kompromisszumok árán is. És azt hiszem, hogy ebben is jó tanácsadód volt a Jóisten, mert a kezed alatt végül is a rendtartomány kivirágzott, a rendszerváltozást úgy érte meg, hogy hát a Magyar Egyház egyik legfiatalabb, legrátermettebb alakulata, hogy ilyen katonai szót használjak.
Nagyon érdekes. Magam előtt látván a Luptovics Kolozs atyának, az elődömnek, az akkori provinciálisnak az alakját, azt kell mondanom, hogy kettőnk közül ő volt az, aki bátrabb volt, mert abszolút zéróra kezdte el a rendnek az életét meghatározni. Azt az irányvonalat kijelölni, amire az egész rendnek fel kellett épülnie, fel kellett sorakoznia. Tehát neki volt a nagyobb bátorság, és ez a nagyobb bátorság azokra a hangokra támaszkodott, akik körülvették őt a rendtársak közül, és bátorították, hogy Kolozs atya, provinciális atya, itt a kedvező alkalom, meg tudunk maradni, életben tudunk maradni, vállalja el. És a végén azt mondta, no akkor engedjétek meg, hogy elszívjak egy cigarettát. És járkált a folyosón, és elszívta az utolsó cigarettáját, és a csikket belenyomta a hamutartóba, és azt mondta, hogy elvállaljuk. És utána bement a szobájába, valószínűleg azon töprengett, hogyan mondhattam én ezt, amikor semmi előzménye nem volt ennek az életünkben. Találkoztam vele Esztergomban, mert oda helyezték, amikor nyugdíjba ment, és az ottani rendháznak a folyosóján sétálás közben találkoztam vele, és 1962-ben halt meg. Óriási dolog ez. Vállalkozni akkor, amikor semmiféle indok, semmiféle érdem, semmiféle anyagi bázis nincs a kezünkben. Ha az Isten azt akarja, hogy ez az ő akarata is, akkor majd fog segíteni.
De hát ugyanezt átéltétek ti is végül is, hogyha kaptatok is vissza épületeket, csuparom volt, hát azt hiszem, hogy nem lehet rangsorolni a rendszerváltozáskor, az újrakezdés nagyon nehéz feladat volt, de a visszaudvarlása a régi ferenceseknek is, hogy gyarapodjon a létszám, nagyon nagy türelemmel és szeretettel fogadtad vissza azokat a rendtársakat, akik korábban nem lettek a rend keretében. Egy nagyon gazdag életút egyik állomásához jutottál, Kolos atya, 70. születésnapodon, amely nem egy kifejezett szerzetesi papi jubileum, de az összegzésre alkalmat adó, és sok-sok öreg diák, sok-sok rendtárs, sok-sok híve a budai plébániáknak figyel arra, és számon tart téged, Kolos atya, és szombat este megköszönik mindezt, és gondolom te is a hálaadás szavait fogod tolmácsolni feléjük.
Való igaz. Többen el fognak jönni az öreg diákok közül, és az ő támogatásuk, az ő hangjuk felerősíti az én Isten felé emelkedő hálahangomat. És érdekes. Amit tettem, azt úgy élem meg, hogy ez egy teljes egész. Nem kívánkozom azoknak a helyébe, akik most a rendnek a szekerét vezetik. Inkább azt látom, hogy nekik talán még nagyobb bátorságra van szükségük egy-egy döntésnek a meghozatalához, mint amilyen nehéz volt nekem vagy a Luftovics Kolos atyának. Éppen ezért imádkozom értük, hogy legyen energiájuk, legyen idegzetük ebben a rohanó világban az Istennek az akaratát teljesíteni.
Kolos atya, nagyon szépen köszönöm. Tehát Hegedűs Kolos 70. születésnapi alkalmából hálaadó szentmisét mutatnak be a Margit körúti Ferences plébánia templomban december 12-én 18 órakor. És végezetül szoktál nekünk korábbi beszélgetéseink során egy-egy verset, imádságot felolvasni, elolvasni, és úgy látom, hogy egy Saint-Exupéry szöveg van előtted egy kis papíron, címe Fohász.
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Segíts engem a helyes időbeosztásban, hogy értelmesen osszam be napjaimat, ajándékhoz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében. Erőt kérek a fegyelmezettséghez és a mértéktartáshoz, hogy észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Őrizd meg attól a naív hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie. Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk. Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. Őrizd meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen egy kis jóságot közvetíthessek. Köszönöm.
Saint-Exupéry szavaival fejezzük be a beszélgetést. Köszönöm szépen, Kolos atya, és Isten éltessen 70. születésnapod alkalmából.
Köszönöm szépen, és minden hallgatónak azt kívánom, hogy a jó Istenről ne feledkezzék el, és életének a sikereiért, kudarcaiért egyaránt hálát tudjon mondani. Thank you.
Hegedűs Kolos Ferences szerzetes volt a beszélgetőtársam, akit 70. születésnapja alkalmából december 12-én az este 6 órai szentmise keretében köszöntenek tisztelői a Margit körúti Ferences templomban. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Kettesben.